Ez itt a Holnap tegnapja, a fenntarthatósági magazin, ahol hétről hétre olyan szakemberekkel beszélgetünk, akik segítenek a hétköznapok nyelvén megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatóság. Üdvözlök minden hallgatót, én Nyúl Zsuzsa vagyok, és ezúttal is itt van velünk Mellhoffer Tamás, aki fenntarthatósági nemzetközi híreket hozott el nekünk a Holnap tegnapjába, és természetesen beszélgetünk majd zöld pénzügyi percekről is, de mindenek előtt jönnek a nemzetközi hírek, és Mellhoffer Tamás. Szia, Tamás!
Szia! Nem akarom túl bonyolult szóval kezdeni ezt a műsort, de mégiscsak úgy alakult, hogy ez fog történni. Ez a szó pedig a climate quitting. Nagyon nehezen lefordítható magyarra, de nagyjából úgy lehet, hogy klímakilépés, vagy klíma miatti kilépés. Mondjuk ennek eleve ez egy angol szójáték, mert az elmúlt évben nagyon divatos szóvá vált az úgynevezett quiet quitting, tehát a csöndes kilépés, amely a HR világában, munkavilágában egy új kifejezés. Az eredeti, a quiet quitting az azt jelenti, hogy amikor valaki úgy dolgozik egy cégnél, akár évekig, hogy igazából nem csinál semmit. Tehát, hogy nem hat hozzá, hogy lélekben már kilépett a cégből, már ott hagyta, de továbbra is ott végzi a dolgát, és megvárja, míg kirúgják. És hogy ez egy ilyen jelenség lett, aminek főleg az volt az oka, hogy a cégek elkezdték a home office-ból visszarendelni a munkavállalóikat. Na most, és ugye erre rímmel ez a climate quitting, tehát, hogy a klímaváltozás, a fenntarthatóság miatti kilépés. És úgy merült fel ez a kifejezés, hogy készült egy felmérés, amit a KPMG csinált meg az Egyesült Királyságban, és ez most nem a brit tudósok kategória, hanem tényleg egy komoly felmérés, és úgy tűnik, hogy rátapintottak egy olyan jelenségre, amit már régóta sejtettünk, hogy a fiatal generáció, főleg a Z-generáció olyan mértékben érzékeny a fenntarthatósággal kapcsolatos értékekre, a zöld és társadalmi és egyéb vállalásoknak a meglétére egy vállalaton belül, hogy hajlandó emiatt munkát váltani, vagy munkát nem elvállalni. Tehát konkrétan a felmérés azt mutatta, hogy 18-24 évesek között jelentősen megnőtt azok arány, akik elmennek egy állásinterjúra, és arról érdeklődnek, hogy a vállalatnak milyen ESG pontszáma van. Tehát, hogy a környezeti, társadalmi, vállalatirányítási értékeik azok hogy felelnek meg, és hogyha ez az érték nem éri el a számukra kritikus szintet, akkor nem vállalják el a munkát.
Hogy látod, Magyarországon mikor juthatunk el erre a szintre, vagy mennyire valósulhat meg ez a fajta tudatosság?
Ilyen arányban még biztosan nem, de az, hogy itthon is jelen van, abban szinte teljesen biztos vagyok. Ezt arra alapozom, hogy ebben a műsorban egyszer már volt szó egy kutatásról, amit a vállalati társadalmi felelősségvállalásról készítettünk közösen a Scale Impact céggel, illetve a Magyar PR Szövetséggel, és ott például kérdeztük a nagyvállalati CSR felelősöket, tehát a társadalmi felelősségvállalásért felelősöket, hogy mi az, ami mozgatja ezeket a tevékenységeket, és nagyon előjelölték meg a munkaerő megtartását, vagy a munkaadói márkázást, ez az employer brandinget, most már ígérem abba, hogy az angol szavakat, csak az a baj, hogy ez a műfaj tele van ilyen kifejezésekkel. Ezért próbálom mindig lefordítani. És nagyon előjelölték meg, tehát a márkaérték növelése mellett ez egy fontos dolog volt. Tehát, hogy ugye van egyfajta munkaerő hiány a piacon, és így lehet megtartani fiatal munkavállalókat, hogyha ezügyben előre megyünk. Most minden mellett, hogy nyilván a vállalati lelkiismeret és a környezettudatosság az fakadhat más törlés, és számos más oka lehet, de ez bevallottan egy lényeges dolog, hogy van egy olyan munkavállalói réteg, aki ezt már nem tudja elengedni, és ahhoz, hogy megtartsuk, azért folyamatosan tenni kell valós, igazi akciókat.
A kutatás kitért egyébként arra a korosztályon kívül, hogy milyen végzettségűeknél áll fenn ez a kérdés? Mennyire jellemző az, hogy bizonyos végzettség felett vállalnak ilyen formán felelősséget a munkavállaláson keresztül a környezetért?
Így nem merült fel, vagy így nem állítja az a tanulmányi riport, amelyet én olvastam, de ugye fehérgalléros munkavállalókról van szó, tehát olyanokról, akik szellemi munkát végeznek. Tehát alapvetően itt merült fel ez a dolog. Arról nem szól, hogy mondjuk fizikai munkavállalók esetében ez valóban szempont lehet-e.
Rezeda, sáska, arzén, olaj. Te tudtad, hogy a zöldnek 227 árnyalata van?
A zöld pénzügyi percekbe megérkezett hozzánk Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója. Szia, Botond!
Szia, Zsuzsi!
Az elmúlt időben beszélgettünk már arról, amikor valaki úgy próbál meg zölden befektetni, hogy eladja a nem elég fenntartható cégekben vásárolt részesedését. Aztán szó volt arról, amikor kifejezetten zöld cégekbe fektetünk, ebben az adásban pedig arra fogunk majd fókuszálni, amikor kifejezetten káros tevékenységet végző cégekbe száll be valaki. Lássuk, hogy ennek a dolognak vajon mi lehet a motivációja, amikor egy aktivista befektető úgy gondolja, hogy ő nem zöld cégek részvényeit fogja megvásárolni, hanem pont, hogy fordítva gondolkodik ebben.
A három esetőség közül, amiből ugye ez már a harmadik, amit egy ilyen külön adásban kibeszélünk, szerintem ez elsőre a legfurcsább, mert
igen, nagyon paradox héten, helyzet.
Igen, tehát a múlt héten említettem, hogy amikor kiszállunk a rossz cégekből, az a rossz cégeknek gyakorlatilag a szankcionálását jelenti, amikor pedig befektetünk a zöldbe, ott meg nyilván megjutalmazzuk a jókat, tehát hogy ezek nagyon logikus esetőségek, de akkor miért fektet az ember olyan vállalatba, amelyik nagyon rosszul teljesít? Általában, ahogy említetted az aktivista befektetőket, azért, hogy gyakorlatilag bentről bomlasszák a dolgot, nem negatív értelemben, nem csődbe akarják vinni a céget, vagy hasonlók, hanem az a céljuk, hogy azt a hangot, amit azáltal kapnak, hogy jelentős bevételt, bocsánat, részesedést szereznek a vállalatokban, azt jóra használják, és elkezdjenek gyakorlatilag belülről kampányolni a fenntartható működés mellett, igyekeznek arra szavazni például, hogy ne hajtsanak végre olyan befektetéseket a vállalatok, ami nagyon káros lenne a környezetre nézve, és ehhez hasonló dolgok lényegében egy ilyen aktivista szerepet vesznek fel belülről.
Igen, tehát elég paradox ez a helyzet, amikor valaki ugye aktivistaként vagy zöld befektetőnek érzi magát, és akkor közben mégis egy olyan vállalat részvényeit vásárolja meg, aki pont, hogy minden kimutatás szerint a környezetre káros tevékenységet végez. Említsük meg, hogy ezen befektetéseknek még pontosan mik lehetnek az előnyei, és hogy jobban megértsük, hogy mi motiválja tulajdonképpen ezeket az embereket, és mennyire tudnak ők egyáltalán előnyt elérni ezzel a befektetéssel.
Az egyik legfontosabb dolog, amit ők el is szoktak gyakran mondani, az az, hogy kívülről nagyon sok dolgot lehet mondani, szépeket vállalunk, vagy várunk ezektől a vállalatoktól, és aztán csodálkozunk, hogy nem történt meg, de azért az, hogy valaki részvényes lesz, és nyilván itt ezt a megoldást, ezt általában nem a lakossági befektetők választják, hanem az intézményi szereplők, azzal, hogy ők egy viszonylag jelentős részesedésre szert tesznek, mert olyan jogokat szerezhetnek, amivel valóban beleszólhatnak a vállalat életébe. Szavazhatnak ugye különböző kérdésekben, jelentős részvényszám miatt ugye jelentős súlya is van annak, hogy ők miként szavaznak különböző kérdésekben, illetve akár delegálhatnak egy szereplőt az igazgatóságba is. Ez nyilván attól függ, hogy mekkora az a bizonyos részesedés, de nagyon egyszerűen itt a hangjukat felhangosítják, tehát ezt képzeljük el úgy, mint hogyha valaki kiállna az utcára és elkezdené motyogva mondani, hogy nagyon nem jó, amit az XY olajcég csinál, és aztán egy óriási megafont valaki a kezébe adna, és akkor már sokkal több ember ez eljut. Itt pontosan ez történik, csak nyilván nem az utcán, hanem a megfelelő terén ennek az egésznek.
Jó, de azért azt gondolom, hogy mint minden befektetésnek azért ennek is vannak kockázatai. Mik lehetnek a hátrányai?
Az egyik legfontosabb hátrány az, hogyha nem sikerül
semmit.
Ez a dolog, akkor az ugye nagyon rosszul fog alakulni, igen. Tehát akkor nem sikerül megváltoztatni azt a céget, akivel elégedetlenkednek mondjuk ezek az aktivista befektetők. Ebben az az érdekes egyébként, hogy rövid távon és hosszú távon nagyon máshogy néznek ki az egyes kimenetelek. Tehát rövid távon, ha mondjuk sikerül változást elérnünk, az azt jelenti, hogy elérjük, hogy a cégnek be kelljen fektetni egy csomó olyan dologba, ami az átálláshoz szükséges, a folyamatait optimalizálni, csökkenteni a karbonlábnyomát, azonosítani azokat a területeket, ahol lehetne a környezeti hatásokat csökkenteni. Tehát rengeteg olyan dologba kell fektetni, ami ugye pénzbe kerül, és azért rövid távon csökkenni fog az értéke ennek a vállalatnak, ami azt jelenti, hogy az aktivista befektető beszáll, és néhány hónap, év, általában inkább év múlva azt látja, hogy csökkent a befektetésének az értéke, de ő egyébként elérte, amit szeretett volna, ugye ez egy furcsa helyzetnek tűnik. Az elgondolás itt az, hogy hosszú távon majd nagyon jól fog menni ez a vállalat, és akkor én egyszerre segítettem a világnak azzal, hogy belülről ugye elértem, hogy zöldé váljon, és egyébként hosszú távon a versenyképesség, amit a múlt héten is említettünk, hogy sokan megvannak róla győződve, hogy hosszú távon majd a valóban etikusan működő cégek lesznek a sikeresek, azzal én jól járok, és akkor az, hogy az elején van egy ilyen átállási időszak, az nem baj. Most, hogyha ez nem sikerül, akkor az történik, hogy a befektetésem értéke egy ideig akár még növekedhet is, mert nem tudok elérni változást, nem tudom rábírni az adott céget arra, hogy lépjen, ezáltal nem helyeztem rá érdemi nyomást, és akkor én igazából profitálok abból, hogy az olajcég folytatja az újabb olajmezők feltárását, az én befektetésem értéke növekszik, de közben én azért mentem oda, hogy segítsünk a pozitív irányba mozdulni. Ez egy elég visszás helyzet, egyszerre kudarc az eredeti küldetésnek, nem sikerült beteljesedni, viszont egyébként meg én most pénzt keresek azon, hogy az olajcég az olajcégként tevékenykedik, emiatt sokan egyébként kritikusak is ezzel a módszerrel szemben.
Valahogy ez az érzésem, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul alszanak ezek az emberek, hogyha az aktivista befektetői szerepük nem feltétlenül teljesül, de ugyanakkor meg maga a részvény jó mutatókat hoz.
Én azt gondolom, hogy jó helyen jársz. A lakosságnál egyébként nem ez lenne a helyzet. Tehát, hogyha lakosságiként beszállok egy olajcégbe, és azt gondolom, hogy én majd minden negyed évben azt a pár részvényemet leszavazom szépen a zöld irány mellett, és utána azt látom, hogy nem történt semmi, és nem kerestem meg rajta, akkor lehet úgy leszek, hogy hát ez sajnálom, hogy nem tudtam valamiféle kis apró különbséget elérni. Azért egy alapkezelő az valószínűleg a nap végén a kimutatásokat szeretné látni. Sajnos, ez most tudom, hogy ilyen összeesküvés elméletszerűen hangzik, de én el tudom képzelni, hogy van olyan, aki beszáll, valamiféle nyomást helyez ezekre a vállalatokra, kifele kommunikálja ugye cikkekben, publikációkban, hogy mennyire fontos, hogy mi azért jöttünk ide, hogy. És aztán, ha egyébként nem történik semmi, a befektetés az gyönyörűen halad tovább, mert jönnek az újabb és újabb olajmezők, akkor ő nekik ez tökéletes, mert egyszer eladták azt a víziót, hogy ők ténylegesen foglalkoznak ugye a környezetünkkel, ezekkel a fontos értékekkel, de egyébként meg a pénzt is elteszik, de azért ne legyünk végtelenül szkeptikusak, biztos, hogy van olyan, aki komolyan el szeretne valamit érni, és nem csak azért, mert jó fej, hanem azért, mert azt gondolja, hogy akkor valóban többet fog érni az a vállalat.
Igen, és egyébként vannak erre egészen jó nemzetközi törekvések is. Nemrégiben jelent meg egy cikk a Norvég Nemzeti Vagyonalap tollából, amiben azt tették közzé, hogy miként fogják majd felelősségre vonni azokat a portfóliójukban szereplő vállalatokat, akik nem tesznek eleget a környezetvédelemért. Ez az alap egyébként több mint 1 000 milliárd dollár értékű befektetéssel rendelkezik, különböző olajcégekben, és a hírek szerint idén nagyobb nyomást helyeznek majd a vállalatokra.
Igen, ez kicsit emlékeztet az ilyen újévi fogadalmakra, hogy idén minden héten 4-szer lemegyek a kondiba. És akkor így látod, hogy január 8-án megérkeznek a levelek, hogy felháborító ez a fenntarthatóságra való fittyethányás, és akkor október 6-án meg már jó, jöhet a következő olaj fúró torony. Most nem vicceljük el a dolgot egyébként. 1 000 milliárd dollár, ez egy hatalmas összeg, úgyhogy én optimisten onnan fognám meg, hogyha itt valóban ez a nyomás kifejtésre kerül, abban rengeteg jó dolog kisülhet. Mivel egy óriási összegről beszélünk, ezért ha csak az 1%-a ennek a tömegnek, ugye a vállalat, ami mögött áll, az ugye 10 milliárd dollár lenne. Ha csak egy akkora értékű cég átáll a fenntartható működésre, az már egy valami lenne, és bízunk benne, hogy így lesz. Nyilván szkepticizmus fogadta ezt, de azért fogalmaztak meg különböző elvárásokat.
Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy vajon milyen elvárásokat fogalmaztak meg, és hogyan fognak cselekedni, tehát hogyan fogják ezt megvalósítani.
Azt mondták, hogy igazából a nyomás kifejtés az azoknál a cégeknél fog megtörténni, akik nem felelnek meg az elvárásoknak. Itt olyanokra kell gondolni, mint hogy egy hatékony és átfogó klímapolitikát fogalmazza meg az adott vállalat, dolgozzon
ki egy... Oké, ez nem egy megugorhatatlan.
Persze, igen. Dolgozzon ki egy kézzelfogható és valóban számon kérhető stratégiát arra, hogy hogyan lesz majd nettó karbonsemleges.
Jó, ezt is 2 hét alatt összedobják.
Tartok, ha nem is 2 hét alatt, de nem nehéz garantálni, hogyha ez megszületik, akkor az valóban beépül egy cég életébe. Egy olyan elvárásuk is van egyébként, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat ágyazzák be a kockázatkezelési folyamataikba. Ez most tudom, hogy nagyon szárazon hangzik. Ezt úgy kell elképzelni, amikor döntéseket hoznak, akkor ne csak a profit legyen releváns, hanem ezek az értékek is, amikről szó van. Ez egyébként egy jó irány szerintem, mert én nem hiszek abba, hogy lehet folytatni azt, amit eddig csináltunk, de közben mindenféle dolgot publikálunk, meg jó fejek vagyunk, meg jótékonykodunk, és akkor megváltozott a cég. Én abba hiszek, hogy ha beágyazzuk ezeket a szempontokat valóban a mindennapi működésbe, akkor lehet változást elérni. Most itt az a híd, az, amin át kéne még kelnünk, hogy kidolgozzuk a stratégiát arról, hogy beágyazzuk ezeket a szempontokat, és beágyazzuk ezeket a szempontokat. Én ott még látok egy olyan szakadékot, amire még fel kell építeni a hidat, és át kell rajta sétálni, hogy meg is történjen, de nagyon nehéz egyébként értékelni ezeket a vállalásokat, cinizmus nélkül, mert megszoktuk, hogy nem történik semmi, de közben meg szeretnénk, és én szeretnék abba hinni, hogy most a Norvég Nemzeti Vagyonalap komolyan gondolja, és ha valaki ezt nem teszi meg, akkor pedig el fognak kezdeni ellenük szavazni a különböző fenntarthatóságot érintő káros projektekben. Ugye itt lehet tényleg az újabb olajmezők feltárásától kezdve nagyon sok borzalmas dologra gondolni, ami egyébként piacilag logikus és teljesen értető az olajcég részéről, de azt ígéri a Vagyonalap, hogy ők ezeket nem fogják meg szavazni, kampányolni fognak azért, hogy minél nagyobb legyen az igazgatóságon belül a diverzitás, legyen, aki képviseli a fenntarthatósági elveket, meg fogják vétózni, vagy megpróbálják megakadályozni azt, hogy a vezetők indokolatlanul magas összegeket kapjanak évvégi bónuszként, de gyakorlatilag itt most megpróbálják nem azt mondanám, hogy megfenyegetni, megregulázni ezeket a cégeket, és kilátásba helyeznek különböző szankciókat, aztán majd nyilván meglátjuk, hogy egyrésztről hányan fognak valóban változtatni, és akik pedig nem változtatnak, ott lesz a valódi retorzió majd.
Nagyon jó az időzítés abból a szempontból, hogy ugye oroszországi helyzet miatt, a szankciók miatt a norvég olajcégek nyilván jobb helyzetbe kerülnek, vagy legalábbis az egész világgazdaság úgy hozza, hogy ők helyzetbe kerülnek, tehát nyilvánvalóan most kell őket, hogy mondjam, fókusz alá venni, hogy mennyire környezetvédelmi szempontok szerint is megfelelő a tevékenységük, ahogyan mondjuk újabb olajmezőket akarnak feltárni, ahogy az előbb is említetted. Tehát ez a fajta nyomásgyakorlás, ez nem véletlenül most kerül ennyire előtérbe valószínűleg.
Biztos vagyok benne, hogy ennek a kettőnek van egymáshoz való kapcsolódása. Én azt az elgondolást egyébként, hogy tegyük érdekelti ezeket a cégeket abban, hogy változtassanak, mert kilátásba helyezünk különböző számokra kellemetlen dolgokat. Ezt azért nem tartom rossz dolognak, mert bármennyire is nem szeretjük azt, hogy mekkora karbonlábnyoma van az különböző olajvállalatoknak, üzletileg ott is ül egy vezérigazgató, akinek az a dolga, konkrétan arra vették fel, hogy maximalizálja a részvényeseknek a bevételeit, és nem kérdés, nem lehet kérdés, hogyha egy olajmezőről kiderült, hogy megéri feltárni, hogy azt fel kell tárni. Tehát a vállalattól szerintem nem érdemes ilyen szempontból egy önszabályozást várni, és nem is lenne logikus, tehát gyakorlatilag ellenkezik mindenféle racionalitással, de ez nem azt jelenti, hogy tárjuk is fel őket, hanem azt jelenti, hogy a szabályozók lépjenek fel, és így van, a befektetők és a részvényesek ragadják meg a lehetőséget, hogy ők is belülről pozitív irányba tudják terelni ezeket a piaci szereplőket. Még egyszer mondom, ha ez sikerül a Norvég Nemzeti Vagyonalapnak, akkor ez egy nagyon jó dolog, és amiatt, hogy mekkora összeget kezel egyébként ez az alap, még a hatás is jelentős lehet, csak várjuk ki, mert eddig azért már csalódtunk párszor ilyen esetekben.
Igen, tehát még egyszer 1000 milliárd dollár értékű befektetéssel rendelkeznek ők, és egyébként arra is szeretnénk egy kicsit visszautalni, hogy néhány adással ezelőtt ugye a holland nyugdíjalapról beszéltünk, ahol szintén hasonló lépéseket tettek, ott nem nyomásgyakorlás volt azokra a cégekre, akik nem fenntarthatóan működnek, hanem egészen egyszerűen kirakták őket a portfólióból.
Igen, itt azért az is belejátszik, hogy Norvégiában nagyon jelentős a kőolajtermelés, nyilván Hollandiában is egyébként, tehát ugye az egyik legismertebb olajcég is holland cég helyen rendelkezik.
Csak maga a szemléletet akarom mondani, hogy...
De igen, tehát a cél hasonló, csak a megközelítés más, és ezzel egyébként nincs is baj, ahogyan a holland nyugdíjalapnál elmondtuk, hogy kockázatos és talán kicsit korai, de jó elképzelés, hogy a zöld cégeket támogassuk. Ugyanúgy itt is el tudjuk mondani, hogy az alapvető szándék, hogy bírjuk a cégeinket arra, hogy pozitívabb viselkedést tanúsítsanak a környezet irányába, az egy szép dolog, de tudom, hogy nagyon unalmas, az eredményeket kell majd megnézni.
Vissza fogunk térni rá szerintem. Lesz még erre lehetőségünk. Köszönöm, hogy itt voltál, Bátorfi Botond, a PIK tanácsadója volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. És aki pedig egyébként nem szeretné jövő hét péntekig várni, és a korábbi, egyébként most már több mint 70 adásunkat szeretné visszahallgatni, őket pedig arra bíztatom, hogy a fintech.hu-n a rádió műsorok a fül alatt az összes eddigi adást megtalálják.